Módosította a parlament a kiégett üzemanyag és a radioaktív hulladék kezelésének nemzeti politikájáról szóló határozatát. A II. Világháború óta sosem csökkent egy év alatt annyit a globális széndioxid kibocsátás, mint az idén a járvány miatt. Erről itt szó lesz a következő percekben itt az Energiavilágban, az Inforádió energiaipari magazinjában. Üdvözlöm a hallgatókat, Király István Dániel vagyok. A következő fél órában tartsanak velem.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
Megszavazta az országgyűlés kormánypárti többsége a kiégett üzemanyag és a radioaktív hulladék kezelésének nemzeti politikájáról szóló határozat módosítását. Az alapvetően adminisztratív jellegű döntés azért érdekes, mert az indítvány elfogadása előtt élénk vita bontakozott ki arról, hogy hol legyen a bővítés előtt álló paksi atomerőmű atomtemetője. Egy Pécs melletti település a kiszemelt helyszín. Herceg Zsolt összefoglalója.
Az országgyűlés a radioaktív hulladék kezeléséről szóló nemzeti politika 5 évenként esedékes felülvizsgálatának határozati javaslatát vitatta meg, amikor szóba került, hogy hol lesz a paksi erőmű úgynevezett atomtemetője, hivatalos nevén a mélységi geológiai tárolója Magyarországon. Erre a jobbikos Nunkovics Tibor kérdezett rá elsőként, a szocialista Szakács László pedig ki is mondta, hogy bár a kormány halogatja a döntést, de mindenki tudja, hogy Pécs belvárosától 10 km. Egy Boda nevű községben tervezik az atomhulladék lerakót. Jelezte, hogy az MSZP ellenzi ezt. Tordai Bence, a Párbeszéd képviselője szerint Magyarországon nem szabadna végleges atomtemetőt létesíteni, hanem Oroszországgal kellene megállapodni erről. Más ellenzékiekhez hasonlóan egyébként biztonsági és környezetvédelmi okokból ő már eleve azt sem tartja helyesnek, hogy egyáltalán atomerőmű van Magyarországon. Az LMP parlamenti frakció vezetője Keresztes László Lóránt szerint a bodaiak és a pécsiek nem örülnének a tárolónak, amelynek létesítéséhez nem csak a műszaki és a geológiai, hanem a gazdasági és a társadalmi szempontokat is figyelembe kellene venni.
Sajnos Pécset és Baranyát az atomtechnológia két piszkos vége érintette. Egyrészt ugye az uránbányászatnak a kérdése, másik oldalról pedig a nagy aktivitású nukleáris hulladékok elhelyezésének a lehetséges helyszíneként. Ugye ott van ez a bizonyos bodai agyakkő formáció, ahol a kutatások folynak.
Kaderják Péter, az Innovációs és Technológiai Minisztérium energia- és klímapolitikáért felelős államtitkára zárszavazott, szavában leszögezte, hogy a nukleáris energia hasznosítása legalább a 2030-as évek végéig ténykérdés lesz Magyarországon, mert a 2050-re meghatározott klímasemlegességi cél máshogyan nem érhető el, tehát muszáj lesz valahová elhelyezni a kiégett fűtőanyagot.
Nem a legyen vagy ne legyen a kérdés, hanem a hogyan oldjuk meg a problémát valójában a kérdés.
Az államtitkár szerint a bodai helyszín alkalmas lehet a radioaktív hulladék eltemetésére, de döntés még nem született, mert további kutatások szükségesek. Azt viszont nem tartotta indokoltnak, hogy helyi népszavazást tartsanak az ügyben, mert szerinte azon túlmutató kérdésről van szó.
Energiavilág.
Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
A II. Világháború óta sosem csökkent egy év alatt annyit a globális széndioxid kibocsátás, mint az idén a világjárvány miatt. A Global Carbon Project elnevezésű szervezet megállapította, a kibocsátás 2,4 milliárd tonnával csökkent 2020-ban. Lukács Andrást, a levegő munkacsoport elnökét Fehér Anna Magda kérdezte.
A jelentés azt mutatja, hogy az idén körülbelül 7%-kal csökken a széndioxid kibocsátása a világon, ezen belül az Egyesült Államokban 12%-kal, az Európai Unióban 11%-kal, Indiában, amelyik a harmadik legnagyobb kibocsátó 9%-kal, és hát a legeslegnagyobb kibocsátónál, Kínánál csak 1,7%-a, de Kína bocsátja ki az összes üvegházhatású gáznak körülbelül 28%-át.
Tehát ennek a visszaesésnek az egyedüli oka az a járványhelyzet, a világjárvány? Tehát a közlekedés vagy a repülésnek a visszaszorulása?
Lényegében igen, tehát minimális az, ami egyéb okokból van. Egyetemben a járvány miatt csökkent ennyire a kibocsátás. Valóban a közlekedés egy jelentős szerepet játszott ebben, és a közlekedés esetében csökkent a legnagyobb mértékben a kibocsátás, a többi ágazatban jóval kevésbé.
Általában az elmondható, hogy gazdasági válságokban, vészhelyzetekben áll, vagy háborús időkben csak ilyen helyzet elő, hogy csökken a szén-dioxid kibocsátás. Most ez a 7%-os visszaesés történeti vagy történelmi szempontból hová sorolható, tehát milyen mértékű?
Hát ilyen mértékű visszaesés abszolút mértékben biztos, hogy nem volt, de relatív mértékben is, talán a második világháborúban volt utoljára ilyen mértékű visszaesés. De hát ahhoz képest, hogy rendkívül mértékben növekedett az elmúlt években, évtizedekben a szén-dioxid kibocsátás, ez sajnos nem olyan mértékű, ami érdemben változtat a helyzeten, és hát nagyon félő, hogy az elkövetkező években a járvány megszűnésével, ha nem történnek egyéb intézkedések, akkor ugyanúgy, ahogy ez történt a 2008-as pénzügyi válság esetén, rövid idő alatt visszaáll az eredeti szintre, és rohamosan növekszik tovább. Csak egy adatot mondanék, ugye már 1997-ben volt a Kyoto-i egyezmény, amelyik azt irányozta elő, hogy 5%-kal kell csökkenteni a szén-dioxid kibocsátását a világ országainak. Ezzel szemben azóta mintegy 60%-kal nőtt a kibocsátás. Tehát nagyon komoly intézkedésekre lenne szükség. Itt az első helyen említeném a szén-dioxid kibocsátás megadóztatását. Azt hiszem, hogy ez lenne a leghatékonyabb módszer arra, hogy visszaszorítsuk a szén-dioxid kibocsátást.
Milyen szempontok szerint aggasztó ez a helyzet, tehát a klímaváltozás, a levegő minőség nyomán kialakuló betegségek szempontjából, tehát több oldalról is meg kellene állítani ezt a folyamatot?
Valóban, tehát az emelkedő hőmérséklet azt jelenti, hogy egyre nagyobb energiák szabadulnak fel, tehát olyan óriási változások történnek, amelyek elképzelhetetlenek. Csak egy példát mondok, a Himalája gleccsereinek a vizétől függ több százmillió embernek az élelmiszerellátása, talán el se lehet képzelni, hogy milyen hatalmas migráció indul be. Vagy egy másik példa, hogy ennek a szén-dioxidnak a nagy részét a tengerek, óceánok nyerik el, ami az óceánok savasodásához és az óceáni élővilág pusztulásához vezet, és az emberiség nagy részének a tápláléka az az óceánokból származik, tehát ez egy újabb óriási nyomást jelent majd az élelmiszergazdaságra, illetve az élelmiszerellátásra.
Lukács Andrást, a levegő munkacsoport elnökét hallották.
Energiavilág.
Az energiavilága, a világ energiája.
Az idei volt globálisan a második legmelegebb november a mérések kezdete óta, állapította meg az Amerikai Nemzeti Óceán és Légkörkutató Hivatal. A 2020-at értékelő előzetes éghajlati jelentés szerint pedig a legmelegebb három év között lesz az idei. Fehér Anna Magda összeállítása.
1880 óta állnak rendelkezésre adatok a Föld átlag hőmérsékletéről. A kiterjedt mérések kezdete óta 2015-ben volt a legmelegebb november. Az idei november azonban ettől a rekordtól csak 4%-kal marad el. Az öt legmelegebb novembert pedig 2013 óta jegyezték fel, mondta az Inforádiónak Lakatos Mónika, az Országos Meteorológiai Szolgálat éghajlatkutatója.
Az idei november közel 120 fokkal meghaladta a 20. század átlagos novemberi értékét. A világ számos régiójában rekordmagas hőmérsékleteket mértek. Az Antarktisz térségében 3 Celsius fokkal volt melegebb idén novemberben, mint a szokásos érték. Ezzel egy időben az északi sarki jégborítás is szinte rekord közeli volt, tehát a második legkisebb novemberi kiterjedés volt tapasztalható 2016 után.
A Meteorológiai Világszervezet minden évben novemberben teszi közzé az éves előzetes éghajlati értékelését. Eszerint 2020 a három legmelegebb év között szerepel majd. Hívta fel a figyelmet Lakatos Mónika.
A 2020-as év benne lesz a három legmelegebb évbe, a kiterjedt mérések kezdete óta, és az elmúlt hat év pedig a legmelegebb hat év a mérések szerint. És annak ellenére, hogy La Niña viszonyok voltak jellemzőek, ez azt jelenti, hogy a Csendes-óceán keleti medencének trópusi területein elég nagy régiókban a szokásosnál inkább hűvösebb volt a tengervíz, tehát ennek ellenére a legmelegebb évek között fog szerepelni a 2020-as év. Folytatódott a grönlandi jégvesztés is, összesen körülbelül 152 gigatonna olvadt el 2019. szeptembere és 2020. augusztusa között. Ezzel együtt számos heves esemény fordult elő. Kiterjedt áradások sújtották Afrikát, Észak-Ázsia nagy részét. Az észak-atlanti hurrikán szezonban rekordszámú vihart jegyeztek fel. Erős aszály sújtotta Dél-Amerika belső területeinek számos részét 2020-ban. Paraguayban és Brazília nyugati határvidéken jelentkeztek nagyon komoly aszálykárok, a becsült mezőgazdasági veszteségek közel 3 milliárd USA dollárt tettek ki.
Az Országos Meteorológiai Szolgálat éghajlatkutatója arról is beszélt, hogy Magyarországon a 2020-as év a legmelegebb 10 év között fog nagy valószínűséggel szerepelni.
Energiavilág.
Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Miként lehet a települési hulladék problémáját, vagyis a folyamatosan és egyre nagyobb mennyiségben keletkező szemét ügyét kezelni, illetve ha már el kell tüntetni a feleslegesnek tűnő anyagot, hogyan lehet abból rögtön energiát előállítani? Ezzel foglalkozik egy most megjelent könyv, a hulladékból a konnektorba, avagy a települési szilárd hulladék energetikai hasznosításának a lehetőségei című kötet. A megoldásról, illetve a könyv tartalmáról a szerzőt, Molnár Szabolcs mérnököt, a Magyar Mérnöki Kamara energetikai tagozatának alelnökét hallják.
Hulladékok energetikai célú kezelés vagy energetikai felhasználás az nem új keretű, már az ősemberek is használták. Az ősemberek, a neandervölgyi emberek a feleslegessé vált maradék anyagaikat is a meleget adó tábor tüzébe vetették, vagy egyébként elásták a hulladékot, tehát őnáluk is már megvolt ez a fajta hulladékkezelési igény. Aztán nyilván a társadalmak fejlődésével ez egy sokkal komolyabb problémává fejlődött. És itt a probléma szót azt aláhúznám és idézőjelbe tenném, mert gyakorlatilag ma 2020-ban én a hulladékos kérdéseket nem problémának, hanem egy megoldandó feladatnak szoktam definiálni. Hogy ez 2020-ban mennyire aktuális hulladékkezelési eljárás, hogy energiát állítunk ebben elő, azt gondolom, hogy ez abszolút az. A hulladékkezelésnek van egy hierarchiája, ugye ezt a hulladékos szakemberek egy úgynevezett hulladékpiramisnak szokták nevezni, amelyben gyakorlatilag első lépcsőfok az, hogy a hulladékokat deponáljuk, lerakjuk. Ez nem egy rossz dolog, hiszen ezek a lerakók, ezek egy szigetelt lerakók, ezek nagyon jól megtervezett és kivitelezett hatósági ellenőrzés alatt lévő lerakók, de nyilván nem az a legjobb megoldás a hulladékkezelési szempontból, hogy deponáljuk és véglegesen lerakjuk a hulladékot. A második lépcsőben van az energetikai célú hulladékhasznosítás, tehát a lerakásnak egy második lépcsője, vagy egy egyel jobb megoldása, hogy elégetjük a hulladékokat, vagy egyéb energetikai céllal hasznosíthatjuk, energiahordozót állítunk belőle elő. Az biztos, hogy a hulladékok növekedése, az folyamatos újratermelődése, folyamatos periódikus, tehát az nem is lehet kérdés, tehát az vitán felül, hogy a hulladékokat kezelnünk kell, és ennek egyfajta megoldása az energetikai célú hasznosítás.
A hulladék mely részét lehet elégetni, és mely részét nem? Mi kell ahhoz, hogy energiatermelővé váljék a felesleges, akár kommunális hulladék?
Az energetikai célú hulladék hasznosítás az sokkal bővebb annál, mint hogy a hulladékokat idézőjelben csak elégetjük. A szakmában ezt úgy szoktuk mondani, hogy az energetikai célú hulladék kezelést két nagy csoportra oszthatjuk. Az egyik, hogy oxigén jelen van-e a folyamatban. Ha az oxigén jelen van, úgynevezett aerob körülmények között kezeljük a hulladékot, akkor beszélhetünk égetésről, vagy egyébként valamilyen másik oxigén jelenlétében lezajló hulladékkezelési folyamatról. Igen, kizárjuk a folyamatból, úgynevezett anaerob körülmények között kezeljük a hulladékot, akkor az energetikai kezelésnek a végeredménye energiahordozó lesz, például különböző olyan bioetanol, vagy valami olyan energiahordozó, amit tovább tudunk még alakítani. Amennyiben oxigénnel együtt zajlik le ez az energetikai átalakítás, akkor viszont hőenergiát fogunk tudni nyerni. A települési szilárd hulladékok, és itt kiemelném azt, hogy vegyesen gyűjtött települési szilárd hulladékok, tehát ez gyakorlatilag az, amik a kukásautóban elszállításra kerülnek, ezeknek az teljes frakciója elégethető úgynevezett hulladékhasznosító erőművekben, amelyre egy generátort kapcsolva villamos energiát nyerhetünk, vagy gőzbázison hőenergiát adhatunk ki akár távfűtőműveknek, tehát gyakorlatilag a teljes hulladéktest elégethető.
Milyen speciális szűrőberendezésekre van szükség, hogy elégedhető legyen a kommunális hulladék, mert hogy ugye abban van a tojáshéjától, a használt pelenkán át, akár műanyag csomagolásig, amit nem lehet mondjuk szelektíven gyűjteni, és ezek káros anyag kibocsátása igen jelentős lehet, legalábbis, hogyha valaki a szabad tűzön a kertjében égeti el.
Igen, itt ez egy nagyon fontos dolog, hogy az erőművekben történő hulladékégetés az ellenőrzött, kontrollált körülmények között zajlik. Ez nagyon-nagyon fontos kiemelni, hiszen hogy sajnos nagyon sokan illegálisan hulladékot égetnek esetleg egy kazánberendezésben, vagy otthon akár egy kandallóban, ami ugye egy kontrollálatlan, ellenőrizetlen folyamat. Ezzel szemben az erőművekben nagyon szigorú szabályok vonatkoznak akár a füstgáz kibocsátásra, de akár a beszállított hulladékra is, azt is mintázni kell, tehát akármilyen hulladék nem égethető el abban. Milyen berendezésekre van szükség? Itt elsősorban a legtöbbet támadott területe a társadalom részéről a hulladékégető erőműveknek az a káros anyag kibocsátásaik, tehát a káros füstgázoknak a kérdése. Ugye ezt egy kicsit viccesen szoktam mondani, hogy a hulladék az egy fura anyagáram, ugye rendkívül heterogén az összetétele, ahogy ön is mondta, nagyon sokfajta anyagfrakciót tartalmaz, tényleg a különböző polimerek, tehát a műanyagok tartalma, amely egyébként folyamatosan nő a hulladéktestben található polimerfrakcióknak a százalékos aránya, de akár papír, textil, illetve hát nagyon nagy 40-50, akár vagy 60%-os biológiai lebomló frakciót is tartalmazhat a hulladék. Ennek a heterogén jellegéből adódóan, igen, van úgynevezett káros anyag termelődése az égetési folyamatnak, de ezekre nagyon speciális füstgáztisztító rendszerek vannak telepítve ezekben az égetőművekben, amelyek gyakorlatilag a hulladék égetés során keletkező káros anyagokat mind megszűri. Maga a kibocsátás is nagyon szigorú ellenőrzött körülmények között zajlik, nagyon szigorú környezetvédelmi szabályok vannak, amelyet a kéményen kibocsátott füstgázban monitoroznak is, tehát folyamatosan mérik, és ezáltal nem beszélhetünk környezetszennyezésről, tehát nem beszélhetünk határértéken túli kibocsátásról, hanem csak is környezetterhelésről beszélünk, tehát mindenképpen határérték alatti füstgáz kibocsátásáról beszélhetünk. Tehát ilyen módon röviden válaszolva a hulladékégető berendezéseknek a szerves része a füstgáztisztító berendezés.
Milyen a hatásfoka az energia mérlege a folyamatnak? Mert hogy gondolom itt nem 100 fokos égetésről van szó, speciális berendezésekről, és hát természetesen nem 100%-ban hasznosítható hőenergiaként mondjuk a kommunális hulladék.
Igen, természetesen, hát ugye a termodinamikának a törvényei alapján ugye másfajú perpétuum mobile, tehát ugye örök mozgó vagy 100%-os hatásfokú rendszer nem létezik. Így gyakorlatilag egy nagyon hasonló vagy általános kalorikus körfolyamati hatásfok jellemzi ezeket az égetőberendezéseket. Magára az égetésnek a hőmérsékleti megválasztása is már egy kulcskérdése ezeknek az égetőműveknek. Ha visszatérve az előző kérdés, hogy a füstgáz kibocsátás és a káros anyag kibocsátásoknak a legtöbbet támadott terület a hulladék égetés, azok a dioxinok és a furánok területe, ez egy nagyon káros, nagyon rákkeltő anyag, amelyeknek például egy ilyen égetési előírása, hogy minimum 850 Celsius fokot, és megvan egy minimális kazánban tartózkodási időt kell biztosítani a hulladéktestnek, hogy ezek a káros anyagok ne keletkezzenek, mert az előbb említett káros anyagoknak az egy idézőjelben jó tulajdonsága, hogy 850 Celsius fok felett, és 2 másodperces tűztérben tartózkodásnál ezek a káros anyagok, ezek a dioxinok és furánok elbomlanak. Tehát ilyen szempontból nagyon pontosan tervezni, és előre meg kell határozni a tűztérhőmérsékleteket. Az égetés hőmérséklet egyébként, tehát van többfajta technológia, de hogy általánosságban 1000 és 1200 fok között van a tűztérhőmérséklet.
Hulladékból a konnektorba, ez a könyvének a címe. Mi a célja ennek a kiadványnak, illetve kinek szánja? A környezetére odafigyelő energiafelhasználónak? Vagy az önkormányzatoknak, hogy tudják, hogy mit lehetne tenni ahelyett, hogy elássák a falu település határában a hulladékot?
Alapvetően én azt gondolom, hogy mindenkinek szól. Sajnos ma a hulladékégetés az egy negatív sajtótermék, tehát nagyon sokan támadják, elsősorban társadalmi negatív jelleget vesz fel a hulladékégetés, aminek én azt gondolom, hogy elsősorban a technológiának a nem ismerete, a nem pontos tudás az alapvető oka. Hát ilyen szempontból a könyv mindenkinek szól, szerettem volna bemutatni ebben a könyvben a hulladékégetés technológiáját, amelyet egy hiánypótló szakkönyvnek is szántam a magyar olvasóknak. A spektrum széles, szánom egyetemistáknak, akik szeretnének ebbe a turbányterületen elmélyedni, szánom szakembereknek, akik szintén tervezni, üzemeltetni szeretnének ilyen égetőműveket, de szántam a laikus embereknek is, akik szeretném, hogyha megismernék pontosan ezt a technológiát.
Mennyi energia vészel évente, vagy másként kérdezve, mennyi energia nyerhető a hulladékból itt Magyarországon, akár napjainkban, akár a következő években?
Magyarországon jelenleg egy települési, vegyesen gyűjtött települési szilárd hulladékégető található Budapesten, Rákospalotán a HUHA, vagy hát mostani nevén a HHM, a hulladékhasznosító mű, amely egy nagyon modern, nagyon jó füstgáztisztító rendszerrel ellátott berendezés, és tényleg maga az építmény is egy nagyon szép építmény, és nagyon hasznos energiatermelője a magyar erőművi portfóliónak. Ők jelenleg körülbelül évente 380 ezer tonna hulladékot égetnek el. A hulladékos szakma, és egy picit itt a saját véleményem és vágyomat is szeretném kifejezni, hogy én azt gondolom, hogy szükség lenne a Budapestnek egy második számú hulladék égetőre, kifejezve azt és aláhúzva azt, hogy ezek az égetők, ezek vegyesen gyűjtött települési szilárd hulladékot égetnek el, ami azt jelenti, hogy a szelektív anyagáramnak az égetése nem történik meg. Tehát nem azt szeretném mondani, nem azt szeretném sugallni, hogy az égetés az a legjobb megoldás, hanem nem. A legjobb hulladék az a hulladék, amelyik meg sem termelődik, tehát a tudatos magatartása mindenképpen föl kell hívni a figyelmet, hogy próbáljunk hulladékmentesen vagy csökkentett hulladék anyagfrakciókat termelni, de hát sajnos a világ és a tudomány jelen állása szerint termelünk hulladékokat, amiket kezelni kell. Körülbelül ilyen számításokat végeztünk erre kollégáimmal és szakemberekkel, körülbelül egy olyan 300 ezer tonna hulladék van még Budapesten és az agglomerációjában, amely jelenleg nagyrészt lerakásra, tehát végleges deponálásra kerül, és ezt a hulladékmennyiséget még körülbelül el lehetne égetni egy második hulladék égetőben.
Molnár Szabolcs mérnököt, a Magyar Mérnöki Kamara energetikai tagozatának alelnökét hallották.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
Az Energiavilág az Inforádió energiaipari magazinja ezzel véget ért. A szerkesztő műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!